Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából: Ferenc pápa sajtótájékoztatója Kanadából visszatérőben. Első rész. Az őslakosok esetében népirtás történt. A teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához. Péter Szabó Ferenc sorozatának 10. és egyben befejező része. A két pápa tanítása az élő hit követelményeiről. Ferenc pápa sajtótájékoztatója Kanadából visszatérőben. Első rész. Az őslakosok esetében népirtás történt. A Kanadából visszafelé tartó repülőúton helyi idő szerint pénteken este, magyar idő szerint szombaton hajnalban Ferenc pápa az apostoli látogatásáról, továbbá a régi és az új gyarmatosításról beszélt. Hangsúlyozta, hogy még nem gondolt a visszavonulásra. Szólt ezen túl a németországi szinodális útról, a doktrína fejlődéséről és a nők fontosságáról a hit átadásában. A sajtótájékoztató elején Ferenc pápa köszönetet mondott a vele repülő riportereknek.
Buonasera e grazie dell'accompagnamento vostro del vostro lavoro qui.
Jó estét, és köszönöm, hogy elkísértek, és az itt végzett munkájukat is. Tudom, hogy keményen dolgoztak, és köszönöm a társaságukat. Köszönöm. Az első kérdést a CBC Rádió, a kanadai őslakosok rádiójának újságírója intézte a pápához. Egy bentlakásos iskola túlélőjének leszármazottja vagyok.
Survivors and families want to see concrete action in your apology.
A túlélők konkrét lépéseket akartak látni a bocsánat kérésében, beleértve a felfedezés doktrínájának eltörléséről szóló nyilatkozatot. Az Egyesült Államokban és Kanadában, az alkotmányban az őslakosokat továbbra is megfosztják földjüktől, és a földjük felett sem rendelkeznek hatalommal, a pápai bullák és a felfedezés doktrínája miatt. Nem gondolja, hogy elszalasztotta a lehetőséget, hogy erről nyilatkozzon kanadai útja során? Ferenc pápa így válaszolt. Nem értettem a kérdés második felét. Meg tudnám magyarázni, mit ért a felfedezés doktrinája alatt? Erre az újságíró a következőket mondta. Amikor a benszülöttekkel beszélek, azt mondják, hogy amikor a telepesek megérkeztek, hogy elfoglalják a földjüket, erre a doktrinára hivatkoztak, amely szerint ők alacsonyabb rendűek a katolikusoknál. Így vált országgá az USA és Kanada. Ferenc pápa így szólt. Köszönöm a kérdést.
Credo che questo è un problema di ogni colonialismo.
Szerintem ez minden gyarmatosítás problémája, mindegyiké, még ma is. A mai ideológiai gyarmatosítások is ugyanezt a mintát követik. Aki nem az ő útjukon jár, az alsóbbrendűnek számít. De szeretnék tovább menni ezzel kapcsolatban. Az őslakosokat nem csak alsóbbrendűnek tartották. Néhány kisé őrült teológus azon töprengett, vajon van-e lelkük. Amikor II. János Pál Afrikában ellátogatott abba a kikötőbe, ahol a rabszolgákat hajóra tették, egy jelzést adott nekünk, hogy megértsük a drámát, e büntény drámáját. Azokat az embereket katasztrofális körülmények között tették fel a hajókra. Ráadásul rabszolgákká lettek Amerikában. Igaz, hogy voltak olyan hangok, amelyek világosan beszéltek, mint Bartolomé de las Casas, egy spanyol földbirtokos, szerzetes, később Chiapas püspöke, és Claver Szent Péter, spanyol jezsuita pap, misszionárius, de ők voltak kisebbségben. Az emberek egyenlőségének tudatosítása lassan érkezett el. Tudatról beszélek, mert a tudattalamban van még valami. Mindig van egy olyan gyarmati hozzáállásunk, hogy az ő kultúrájukat lealacsonyítjuk a miénkhez képest. A kialakult életvitelünkből fakad, hogy néha elveszítjük azokat az értékeket, amelyekkel rendelkeznek, állapította meg a pápa.
I popoli indigeni hanno un grande valore, che è il valore dell'armonia col creato, no?
Például az őslakos népek rendelkeznek egy nagy értékkel, ami a teremtett világgal való harmónia. Ismerek néhányat közülük, akik a jól élni szóval fejezik ezt ki, ami nem azt jelenti, hogy jól érezzük magunkat, vagy dolce vita, az édes élet, mint ahogy mi nyugatiak értjük. Nem. A jól élni a harmónia megőrzését jelenti. És ez számomra az őslakos népek nagy értéke, a harmónia. Megszoktuk, hogy mindent az elmére redukálunk. Ehelyett, általánosságban véve, az őslakos népek jellemzője az, hogy három nyelven tudják kifejezni magukat. Az elmével, a szívvel és a kézzel. Mindhárommal együtt. És tudják ezt a nyelvet a teremtett világgal is használni. Aztán ott van a fejlődésnek ez a felgyorsult, eltúlzott, neurotikus előrehaladása. Nem a fejlődés ellen beszélek, ami jó dolog. Nem jó viszont a szorongásunk, hogy fejlődni, fejlődni, fejlődni kell. Nézze, egyike azoknak a dolgoknak, amit társadalmunk elveszített, a költőiség. Az őslakosok rendelkeznek ezzel a költői képességgel, nem idealizálnak. Szóval ez a gyarmatosítási doktrina igaz, rossz, igazságtalan, és ma is alkalmazzák. Ugyanazt használják, csak talán sejemkesztyűvel, de ma is használják. Például néhány ország püspöke azt mondta nekem, amikor hazánk hitelt kér valamilyen nemzetközi szervezettől, ehhez olyan gyarmatosító törvényi feltételeket is szabnak, amelyek miatt ez kicsit megváltoztatja az életmódukat. Most, visszatérve a mi gyarmatosításunkhoz Amerikában, a brittek, a franciák, a spanyolok és a portugálok részéről, mindig is fennállt az a veszély, sőt, az a mentalitás, hogy mi felsőbbrendűek vagyunk, és ezek az őslakosok nem számítanak. És ez súlyos. Ezért kell foglalkoznunk azzal, amit mondott.
Andare indietro e sanificare, diciamo così, quello che è stato fatto male.
Hátra kell lépni, és meg kell gyógyítani, mondjuk így, azt, ami rossz lépés volt. De annak tudatában, hogy maga a gyarmatosítás ma is létezik. Gondoljunk például egy esetre, ami merem állítani, hogy egyetemes. Gondoljunk a myanmari rohingyák esetére, ők alacsonyabb rangúnak számítanak, nincs állampolgári joguk. Ma sem, fejezte be válaszát a pápa. A The Canadian Press újságírója tette föl a következő kérdést. Gyakran beszél arról, hogy világosan, őszintén és paréziával kell beszélni. Tudja, hogy a Kanadai Igazság és Kiengesztelődés Bizottság a bentlakásos iskolarendszert kulturális népirtásnak minősítette, majd népirtásra módosították. Azok, akik az elmúlt napokban meghallgatták bocsánatkérését, csalódottságukat fejezték ki amiatt, hogy nem használta a népirtás szót. Ön használná ezeket a szavakat, hogy az egyház tagjai részt vettek egy népirtásban? Ferenc pápa így válaszolt.
È vero, non ho usato la parola perché non mi è venuto in mente. Ma ho descritto il genocidio, no?
Igaz, nem használtam a szót, mert nem jutott eszembe, de jellemeztem a népirtást, és bocsánatot kértem ezért a népirtó tevékenységért. Én például a következőt is elítéltem, a gyermekek elszakítását a családjuktól, a kultúra, a gondolkodásmód, a hagyományok megváltoztatását, a faj, úgymond az egész kultúra megváltoztatását. Igen, ez egy szakszó, népirtás. Nem használtam, mert nem jutott eszembe, de leírtam. Igaz. Igen, igen, ez népirtás.
Sì, tranquilli. Tu dica che io dico che sì, che è stato un genocidio.
Ne aggódjon. Tudósíthatja, hogy azt mondtam, népirtás volt, hangsúlyozta Ferenc pápa. A teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához, Péter Szabó Ferenc sorozatának 10. és egyben befejező része. A két pápa tanítása az élő hit követelményeiről.
Ferenc pápa pár hónappal péteri szolgálata kezdete után A Lumen Fidei enciklika a 7. pontjában rávilágított a keresztény hit lényegére. A hitben, amely Isten ajándéka, a tőle belénk árasztott természet feletti erény, felismerjük, hogy igen nagy szeretetet kínált fel nekünk, hogy egy jó szót mondtak ki felénk, s ha befogadjuk ezt a szót, aki Jézus Krisztus, a megtestesült szó, a Szentlélek átformál minket, megvilágítja a jövő útját, kialakítja bennünk a remény szárnyait, hogy örömmel járhassuk végig utunkat. A hit, a remény és a szeretet csodálatos egybefonódással adja a keresztény élet dinamizmusát az Istennel való teljes közösség felé. Mi ez az út, amelyet a hit nyit meg előttünk? Honnan származik hatalmas fénye, amely képes világosságot árasztani egy sikeres és termékeny, gyümölcsökben gazdag életre? Ezekre a kérdésekre keresett választ Ferenc pápa első körlevele, amelyet már lényegében kidolgozott 16. Benedikt pápa. Tapasztalatom alapján merem állítani, örülnék, ha tények meghazudtolnának, hogy a magyar papok nagyon kis hányada olvasta és ismertette híveivel Ferenc pápának ezt az első körlevelét a hitről, amely pedig a sokszor vele szembeállított emeritus pápa időszerű, teológiailag megalapozott gondolatait teszi közzé, mégpedig a II. Vatikáni zsinat és pápa elődei, illetve a püspöki szinodusokra összegyűlt világegyház püspökeinek véleményét tükrözi. Persze, ha még a papok egy része is számtalan apostoli feladatra hivatkozva, csak a megrostálandó média hírekre és pápellenes blogokra hagyatkozva alakítja ki álláspontját, akkor ne csodálkozzunk, hogy a jóhiszemű hívek is tanástalanul, sőt botránkozva élik meg az egyházunkban eluralkodó zűrzavart. A Szentlélekú Ecclesia az egyházzal való együttérzés, a Péter utóda iránti tisztelet és engedelmesség hiányát. Ferenc pápa elődei nyomán a Lumen Fidei 3. fejezetében a hitben való egységről eszmélődik, majd a 49. ponttal így zárja, a hit egységének és sértetlen továbbadásának szolgálatára adta az Úr egyházának az apostoli jogfolytonosság ajándékát. Ez garantálja az egyház emlékezetének folytonosságát, és teszi lehetővé annak a forrásnak a biztonságos elérését, amelyből a hit fakad. Az eredettel való kapcsolatot tehát eleven személyek garantálják, és ez megfelel annak az élő hitnek, amelyet az egyház továbbad. A hit azoknak a tanúknak a hűségére támaszkodik, akiket az Úr választott ki erre a feladatra. Ezért a tanítóhivatal mindig az eredeti szó iránti engedelmességgel beszél, amelyen a hit alapul, és megbízható, mert arra a szóra hagyatkozik, amelyet hallgat, őriz és előad. Szent Pál, amikor Milétoszban búcsúzott az efezusi presbiterektől, arról tanúskodott, hogy teljesítette az Úrtól kapott feladatát, hogy hirdesse Isten egész akaratát. Az egyház tanítóhivatalának köszönhetően ez az akarat sértetlenül érkezett el hozzánk, és ezzel együtt az öröm is, hogy teljes egészében teljesíthetjük, így Ferenc pápa. Később a Lumen Fidei 51. pontjában az élő szeretetben gyümölcsöző hit követelményeiről még ezt olvassuk. Épp a szeretettel való kapcsolatának köszönhetően a hit világossága, az igazságosság, a jog és a béke konkrét szolgálatába szegődik. Hitünk Isten forrás jellegű szeretetével való találkozásból születik, amelyben megjelenik életünk értelme és jósága, és életünk oly mértékben kap világosságot, amennyire belép a szeretet nyitott dinamizmusába, azaz, amennyiben úttá és gyakorlattá válik a szeretet teljessége felé. A hitvilágossága képes érvényesíteni az emberi kapcsolatok gazdagságát, alkalmasságukat a maradandóságra, a megbízhatóságra, és arra, hogy gazdagítsák a közösségi életet. A hit világossága nem távolít el a világtól, nem idegenít el kortársaink konkrét elkötelezettségeitől. Megbízható szeretet nélkül valójában semmi sem képes egyesíteni az embereket. Egységük a hit nélkül csak a haszonra, a közös érdekekre, a félelemre, és nem a közös élet jóságára épülne, nem arra az örömre, amelyet a másik egyszerű jelenléte tud kiváltani. A hit teszi érthetővé az emberi kapcsolatok épülését, mert alapjukat és végső céljukat Istenben, az ő szeretetében látja, és ezzel megvilágosítja az építés művészetét, amely így a közjó szolgálatává lesz. Igen, a hit mindenki java, közjó világossága nem csak az egyház belsejét világosítja meg, nem is csak az túlvilági örökváros építését szolgálja, hanem segít építeni a társadalmainkat, úgyhogy reményteljes jövő felé vándorolhatunk. Így Ferenc pápa. Befejezésül a lemondott búcsúzó 16. Benedek pápa 2013. február 27-én az utolsó szerdai általános kihallgatáson, mint egy pápasága mérlegét készítette el. Csaknem 8 évvel ezelőtt, április 19-én elfogadtam, hogy magamra vállalom a péteri szolgálatot. Ez a szilárd bizonyosság továbbra is mindig elkísért engem. Abban a pillanatban, amint azt már több ízben kifejtettem, a következő szavak visszhangzottak szívemben. Uram, mit kívánsz tőlem? Nagy terhet helyezel a vállamra, de ha te kéred ezt tőlem, szabadra kivetem a hálókat, annak biztos tudatában, hogy te vezetsz majd engem. Az Úr valóban vezetett, mellettem állt, minden nap érezhettem jelenlétét. Az egyház útjának olyan szakasza volt ez, amelyben voltak örömök és fények, de nem könnyű pillanatok is. Majd így folytatta az emeritus pápa. Úgy éreztem magam, mint Szent Péter az apostolokkal a bárkában a galileai tavon. Az Úr olyan sok napfényes és könnyű szellővel kísért napot ajándékozott nekünk, amikor bőséges volt a halfogás. Voltak olyan pillanatok is, amelyekben a vizek háborogtak és ellenszél fújt, csak úgy, mint az egyház egész történetében, és úgy tűnt, hogy az Úr alszik. De mindig tudtam, hogy abban a hajóban jelen van az Úr, és mindig tudtam, hogy az egyház hajója nem az enyém, nem a miénk, hanem az övé, és nem hagyja, hogy elmerüljön. Ő az, aki kormányozza a hajót, természetesen az ő általa kiválasztott emberek révén is, mert ő akarta így. Ez a múltban is bizonyosság volt, és ma is az, amelyet semmi nem homályosíthat el. Ezért ma szívem telve van hálával Isten iránt, mert soha nem vonta meg az egyház egészétől és tőlem sem vigaszát, világosságát, szeretetét. Így az emeritus pápa búcsúzása. Most még megjegyzem, hogy Ratzinger Benedek pápa összes művei Opera Omnia 16 kötetben jelentek meg. Ratzinger professzor, majd bíboros és végül 16. Benedek egy életen át tartó kutatást és tudományos munkát ajándékozott az egyház tagjainak és minden érdeklődőnek. Mindez több mint 100 kiadványban és mindegy 600 tudományos értekezésben kapott írásos formát. A teológus Ratzinger 16. Benedek, miközben a múltat fürkészte, mindig tudott eredeti és korszerű gondolatokat megfogalmazni a mai emberek számára.
A teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához Péter Szabó Ferenc sorozatának 10. és egyben befejező részét hallották. A két pápa tanítása az élő hit követelményeiről címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.